happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Isten szellem és olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. És én vettem Szent Szellemet, és fiúság szelleme lakik bennem, aki által Istent atyámnak hívom. És nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember, mert a szellemem él az igazságért. És a mai napon is fölgerjesztem a bennem lévő kegyelmi ajándékokat, hogy Isten szellemének az uralma alá kerüljön az elmém, akaratom, érzelmem, fizikai testem, hogy a Szentlélek vezessen engemet erőről erőre, dicsőségről dicsőségre, hogy azon a boldog napon testvéreimmel együtt meg tudjak állni a Krisztus dicsősége előtt, aki úgy szeretett engemet is, hogy meghalt én érettem, hogy el ne veszek, hanem örök életem legyen. Halleluja! Amen!
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Nehémiás könyve, 5. rész. Ezután történt, hogy nagy felzúdulást támadt a szegény nép között a gazdag júdaiak ellen. A férfiak és asszonyaik így panaszkodtak.
Nagy a családunk, sok gyermeket nevelünk, szükségünk van a mindennapi kenyérre. Valahonnan gabonát kell szereznünk, különben éhen halunk.
Mások ezt kiabálták.
Házainkat, földjeinket és szőlőskertjeinket már mind zálogba kellett adnunk, hogy gabonát vehessünk az éhínség miatt. Mi meg azért zálogosítottuk el a földjeinket és szőlőskertjeinket, hogy a királynak járó adót ki tudjuk fizetni. Már ott tartunk, hogy fiainkat és leányainkat kell eladnunk rabszolgának. Én már el is adtam a leányaimat, és nem tudom megváltani őket, mert a földem és a szőlőm már a másé. Pedig mi is éppen olyanok vagyunk, mint ezek a gazdagok. Fiaink és leányaink is éppen olyanok, mint az ő gyerekeik.
Panaszkodtak mások. Mikor ezeket a panaszokat hallottam, nagyon megharagudtam. Azután átgondoltam az egészet, és lecsillapodtam. Majd elmentem a gazdagokhoz és a vezetőkhöz, és felelősségre vontam őket ezért a helyzetért.
Ti uzsoráskodtok a testvéreitekkel szemben. Nagy kamatokkal terhelitek őket, és elveszitek vagyonukat.
Azután népgyűlést hívtam össze ebben az ügyben. Ott, a nyilvánosság előtt ezt mondtam a gazdagoknak.
Gondoljátok meg! Júdeai testvéreinket eladták rabszolgának az idegen népeknek, mi pedig nagy áldozatokkal visszavásároltuk őket, hogy ismét szabadok legyenek. Ti pedig, kihasználva szorult anyagi helyzetüket, a saját testvéreiteket adjátok el rabszolgának. Sőt, arra kényszerítitek őket, hogy magukat adják el nektek.
Azok csak hallgattak, és nem tudtak mit felelni. Majd így folytattam.
Amit tesztek, nem helyes. Meddig nem akartok még Istenünk félelme szerint élni, hogy végre ne gyalázzanak bennünket ellenségeink és az idegen népek? Nem csak ti adtatok kölcsönt a szegényeknek, én is, rokonaim is, szolgáim is adtunk nekik pénzt és gabonát. Egyezzünk meg, hogy most mindannyian elengedjük a szegényeknek az összes kamatot, és többé egyikünk sem számít fel kamatot a kölcsönökre. Ti pedig még ma adjátok vissza az összes zálogba vett földeket, szőlőskerteket, olajfaligeteket és házakat. Sőt, a kölcsönbe adott pénznek, gabonának, bornak és olívaolajnak eddig beszedett kamatait is adjátok vissza nekik.
A gazdagok akkor így feleltek.
Rendben van, visszaadjuk mindezeket, és nem követelünk tőlük ezután semmit. Úgy teszünk mindent, ahogy mondtad.
Ekkor hívtam a papokat, hogy a gazdagokat eskessék meg arra, hogy ígéretüket meg is fogják tartani. Azután levettem a köpenyemet, és az emberek szeme láttára kiráztam még a port is belőle.
Így rázzon ki Isten mindenkit a házából és összes vagyonából, aki ezt a megállapodást megszegi. Mindenét veszíts el, váljon teljesen földön futóvá, mondtam nekik. Az egész gyűlés pedig felelt rá. Ámen, úgy legyen!
És dicsérték az örökkévalót. Uralkodásának 20. évében nevezett ki Artasaszta király Júdea kormányának helytartójává, és a 32. évig viseltem ezt a tisztséget. Ez alatt a 12 év alatt nem szedtem a helytartónak járó adót a néptől. Sem én, sem a rokonaim nem éltünk ezzel a jogunkkal, és a magunk kenyerét ettük. Ezzel szemben az előttem kormányzó helytartók a maguk megélhetésére rendszeresen beszedték a nekik járó adókat az élelmiszerből, a borból, és ezen felül még fejenként 40 sékel ezüstöt is. Ráadásul a szolgáik is nyomorgatták a népet. Én azonban tiszteltem és féltem Istent, és nem tettem semmi ilyet. Nem vettem el senkinek a földjét. A város falának újjáépítésén az összes szolgámmal együtt magam is ott dolgoztam. Ezen kívül rendszeresen nálam étkezett 150 júdai vezető, nem is szólva azokról, akik a körülöttünk lévő népek közül jöttek hozzám, és mindezt a saját költségemre. Naponta a következőket készítették el a szolgáim ezeknek a vendégeknek az ellátására. Levágtak egy ökröt, 6 hízlalt juhot és sok baromfit. Minden tizedik napon többféle bort hozattam a számukra bőségesen. Ennek ellenére nem szedtem be a helytartónak járó adót, mert láttam, hogy mennyi teher van a népen, és milyen sokat kell dolgozniuk. Kérlek, Istenem, emlékezz meg arról, amit azért a népért. 6. rész. Azután befejeztük a város falának újjáépítését. Nem maradt rajta egyetlen rés sem. Már csak a kapuk szárnyait kellett a helyükre illeszteni. Ezt megtudták ellenségeink is. Szamballat, Tóbiá, az arab Gesem és a többiek. Ekkor Szamballat és Gesem üzentek nekem, hogy találkozzam velük Kefirin faluban, az ónósíkságon, ugyanis merényletet terveztek ellenem. Visszaüzentem nekik. Sok dolgom van, nem mehetek el innen. Ha elmennék, félbe maradna a munka. Ugyanezt az üzenetet négyszer is küldték, de én mindannyiszor így válaszoltam. Szamballat 5. alkalommal is küldött a szolgájával egy levelet, amelyet nem zárt le. Ezt írta.
A környező népek azt beszélik, és ez Gasmu is megerősítette, hogy te és a júdaiak fel akartok lázadni, azért építitek a város falát. Azt mondják, te akarsz a király lenni. És prófétákat is megbíztál, hogy hirdessék ki Jeruzsálemben, hogy te vagy Júdea királya. Figyelmeztetlek, hogy ezt Perzsia királya is meg fogja hallani. Ezért gyere, tanácskozzunk!
Erre a következő választ küldtem.
Szamballat, ebből egy szó sem igaz. Semmi ilyesmi nem történt. Az egészet csak te találtad ki.
Ellenségeink meg akartak félelmíteni bennünket. Azt gondolták, ha sikerül megijeszteniük minket, akkor elgyengülünk, abba hagyjuk a munkát, és sohasem fog elkészülni a fal. De én imádkoztam.
Istenem, erősíts meg engem!
Azután elmentem Semajához, Delája fiához, aki Mehétabél fia volt. Semajá bezárkózott a házába, és ezt mondta.
Nehémiás, menjünk a templomba, zárkózzunk be a belső részbe, mert téged meg akarnak gyilkolni. Igen, ma éjjel eljönnek, hogy megöljenek.
De én ezt feleltem neki.
A magamfajta férfi nem fut el az ellenség elől. Különben is, jól tudod, hogy aki nem pap, nem léphet a templom belsejébe, mert különben meg kell halnia. Dehogy megyek!
Felismertem, hogy Semaját nem Isten küldte, hanem ezt a proféciát azért mondta, mert Tóbiá és Szamballat lefizették. Azt szerették volna elérni, hogy félelmemben meneküljek a templomba, és így vétkezzek a törvény ellen, azután pedig vádolhassanak, és rossz hírbe keverjenek.
Istenem, kérlek, ne feledkezz meg róla, hogy Tóbiá és Szamballat mennyi gonoszságot követett el. Lásd meg, hogy Noadjá prófétanő és más próféták is próbáltak megfélemlíteni engem.
Végül mégis teljesen felépítettük a várfalat. 52 napig dolgoztunk rajta, és elúl hónap 25. napjára fejeztük be az újjáépítést. Amikor ellenségeink meghallották ezt, és az összes körülöttünk élő népek látták, hogy felépült a városfala, minden bátorságuk és önbizalmuk elszállt, mert megértették, hogy ebben a nagy munkában Istenünk segített bennünket, így tudtuk ezt befejezni. Akkoriban sokan a júdai gazdagok és előkelők közül gyakran váltottak levelet Tóbiával, ugyanis korábban hűséget esküdtek neki, sőt, egyesek rokoni kapcsolatba is kerültek vele. Tóbiá feleségül vette Sekanyá, Árak fia leányát. Ugyanakkor Tóbiá fia, Jehohánán pedig Mesullám, Berekjá fia leányát vette el. Ezek az előkelő júdaiak folyton azt bizonygatták nekem, hogy Tóbiá milyen rendes és megbízható ember, de közben szinte minden szavamat kikémlelték, és megírták Tóbiának, aki viszont állandóan leveleket küldött nekem, hogy megfélemlítsen.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Kélek benneteket, hogy lapozzatok most velem együtt az 1 Korintus beliekhez írt levél 14. fejezetéhez. Következőt mondja Pál apostol. Mert aki második verszak. De elolvasom az első verszakot is a 11. fejezetből, mert nagyon fontos dolgot tartalmaz. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, karizmákat vagy pneumákat, leginkább pedig, hogy profétáljatok, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem szellemben beszél titkos dolgokat. 4. verszak. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Ez eddig. Ez nem azt jelenti, hogy profétálnod kell elsősorban, hanem elsősorban a legfontosabb feladat, hogy fölépüljön a szellemet. Tehát, hogy a szellemed ne veszítse el a Szent Szellemmel való közösséget, és újra be tudjon töltekezni a Szent Szellemnek az erejével, életével és hatalmával a szellemed. Ugyanis a szellemed, miután áttörte a Szentlélek, a mennyei erőnek a forrásává vált benned. És arra vágyik, hogy ebből a forrásból állandóan jöjjön rád, nyilván a mennyből, az Istennek a szelleme, Istennek a jelenléte. A nyelveken szólás, tehát amikor szellemmel imádkozunk, ezt a célt szolgálja. Mert azt mondja Isten igéje, hogy a szelleme a második verszakban, hogy a szellemben beszél titkos dolgokat. Tehát nem az embernek az értelme, a lelke, pszichéje imádkozik, hanem a szelleme imádkozik. De ha már az emberek, a hívők elszakadtak annyira a Szentlélektől, és annyira elveszett a szellemükből a Szentléleknek a jelenléte, nem vágyik a szellemük egy idő után kommunikálni az Úrral. Tehát nem imádkoznak nyelveken, ez a lényege. És ez nagy baj, mert ha nem imádkoznak nyelveken, akkor a szellemünk nem tud alámerülni a Szentlélekben. És Pál apostol azt mondja, hogy amikor nyelveken szólsz, a szellemben beszélsz titkos dolgokat. Az értelmed ugyan nem érti, de a szellemed érti, mert Isten szerint beszélsz Istenhez, és tehát ennek az az eredménye, hogy a szellemed, aki a Szentlélekkel kapcsolatban van, keresi az újabb találkozást a Szentlélekkel, Jézus Krisztussal, Istennek a kegyelmével. És éppen emiatt nem engedheted meg magadnak azt, hogy a szellemet kiszáradjon. És honnét tudod meg, hogy a szellemet kiszárad? Hogy nem imádkozol nyelveken. Nyelveken való imádkozás nélkül száraz szelleműek az emberek és a keresztények. Ezért mondja Pál apostol, hogy aki nyelveken szól, magát építi. Mit épít magában? Nem a saját képességeit, hanem a Szentléleknek a jelenlétét. Építi annak az erejét, jelenlétét, életét a szellemében, és ennek következtében a Szent Szellemnek a szolgálata hatékonyabb lesz a hívő életében. Tehát én szeretném, hogyha elégedetlen lennél önmagaddal. Ha nem imádkozol nyelveken, akkor minden okod megvan arra. És tulajdonképpen ez okozza a keresztény életben a gőgöt, a felfuvalkodottságot, az önteltséget, a lázadást, az Isten igéje iránt való megkeményedést, hogy nem imádkoznak a hívő emberek nyelveken. Vagyis nem imádkoznak szellemben. És ha szellemben nem imádkoznak, a léleken keresztül a sátán fölépíti az önelégültséget.
Meglepetésemre, mintha a szoba plafonja eltűnt volna. A krémszínű vakolat, a lámpa egyszerűen eltűntek, és helyettük a világos égboltot bámultam, holott odakint korom sötét volt. Hogy Rose meddig zongorázott, miközben én a végtelen távolba meredtem, nem tudom. De egyszer csak abba hagyta. Bár ujjait a billentyűkön tartotta. És hangosan nyelveken kezdett imádkozni. Egy kellemes, ritmusos, áradó üzenetet. Egy pillanatra megállt, majd ugyanabban a lírai ritmusban angolul kezdett beszélni.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Fiam, ismertelek még mielőtt megszülettél. Minden léptednél vezettelek az úton. Most megmutatom neked életed célját. A nyelvek nemeinek és magyarázatának ajándéka nyilvánult meg egyszerre. Miközben beszélt, valami rendkívüli történt velem. Bár továbbra is térdeltem, úgy éreztem, mintha emelkednék, és kilépek a testemből. Felfelé haladtam, egyre távolabb a nappalitól. Láttam magam alatt Downey háztetőit. Ott voltak San Bernardino hegyei, és mögöttük a csendes óceán. Ekkor már magasan a föld felett jártam, és beláttam egész Amerikát, a nyugati parttól a keletiig. És bár ilyen messzire elláttam, a földön lévő embereket is láttam. Több millióan álltak szorosan egymás mellett. Majd, ahogy a kamera ráközelít egy futballmérkőzésre, úgy, hogy először a stadiont mutatja felülről, aztán ráfókuszál a játékosokra, végül pedig még a labda fűzőjét is látni lehet. Pontosan így láttam én is azt a több millió embert. Még az arcuk apró részleteit is. Nagyon megijesztett, amit láttam. Ezek az arcok merevek, élettelenek, szerencsétlenek voltak. Habár az emberek annyira közel álltak egymáshoz, hogy még a vállaik is összeértek, nem volt valódi kapcsolat közöttük. Egyenesen előre merett a tekintetük. Nem pislogtak, és nem is láttak. Elborzadva vettem észre, hogy halottak. Majd változott a kép, hogy a föld forgott-e, vagy én repültem körbe, nem tudtam. De most már Dél-Amerika volt alattam, majd Afrika, Európa és Ázsia. A sokkoló közelképek még egyszer megjelentek, és mindenhol ugyanaz. Barna arcok, fekete arcok és fehérek, mindegyik rideg, szerencsétlen, bezárva a saját halálába. Uram, kiáltottam, mi a bajuk? Uram, segíts rajtuk! Később Rose elmondta, hogy valójában nem mondtam semmit, de a látomásban mégis hangosan zokogtam és könyörögtem. Ekkor Rose szólalt meg. Természetesen emberi módon beszélt. Hogyan is tudhatta volna, hogy látok bármit is? De a következőt mondta. Fiam, amit most látsz majd, nagyon hamar bekövetkezik. A föld másodszor is megfordult, vagy én repültem körbe. Magam alatt ismét több millió férfit láttam. De micsoda különbség! Ez alkalommal a fejüket a magasba emelve álltak, szemükből sugárzott a boldogság, kezüket a menny felé emelték. Ezek az emberek, akik korábban annyira elszigeteltek voltak, mindegyikük az énje börtönében raboskodott. Szeretetben és Isten imádatában kapcsolódtak egy közösséggé. Ázsiában, Afrikában, Amerikában, a halál helyére mindenütt élet költözött. Majd vége lett a látomásnak. Éreztem, ahogy visszatérek a földre. Megjelent alattam Kalifornia, majd Downey. Ott volt a házunk. Láttam magamat, ahogy térdelek, és Rose-t, ahogy az orgonánál ül. Majd megjelentek körülöttem a szoba ismerős tárgyai. Fájdalmat éreztem a térdemben, és merevséget a nyakamban. Lassan felálltam, és ránéztem az órámra. Hajnali 3:30 volt. – Mi történt, Démosz? – kérdezte Rose. – Hallottál valamit az úrtól? – Nem csak hallottam, drágám, hanem láttam is. És elmondtam neki a látomást. Rose könnyektől csillogó szemmel hallgatta végig. Ó, Démosz, hát nem érted? Isten azt mutatja nekünk, hogy a szövetséget folytatni kell. Felkelt az orgonától, és belecsúsztatta a kezét az enyémbe. Emlékszel, Démosz? Közel 8 évvel ezelőtt ebben a szobában térdelve tettük őt az első helyre. Amikor elindultunk a hálószoba felé, láttuk, hogy fény szűrődik ki Richard szobájának ajtaja alatt, amit most Tommy rendelkezésére bocsátottunk. Bekopogtam, és Tommy kiszólt. – Gyere be! A földön feküdt, arccal a padló felé, és még mindig rajta volt a szürke öltönye. Ima támogatást ígért, hát meg is adta. – Démosz! – szólalt meg. Mondd el, mit hallottál? Soha életemben nem éreztem ilyen erőt, mint ma éjjel. Hullámokban áramlott keresztül a házon. Azon az éjjelen egyáltalán nem feküdtünk le. Mire befejeztem a látomásról szóló beszámolót Tominak, indulnunk kellett a Clifton étterembe. Amikor felértünk az emeleti terembe, 2 férfi várt ránk. Egyikük Miner Argenbricht volt. Meglepett, hogy ott látom. A másik férfira csak halványan emlékeztem. Van valami ma számodra, Démosz, mondta Miner. Belenyúlt a zsebébe, és előhúzott egy borítékot. A felmondó levele, semmi kétség. Milyen kár, hogy éppen amikor úgy éreztem, de nem levél volt, hanem egy csekk. A szememmel gyorsan végigfutottam a szavakon. A teljes evangéliumi üzletemberek nemzetközi szövetsége részére. $1000! Kiáltottam fel. De Miner? Hiszen múlt héten még úgy gondoltad, hogy a szervezet 5 centet sem ér. A múlt hét az múlt héten volt, felelte Miner. Démosz, amikor ma reggel felkeltem, egy hangot hallottam. Isten szólt. Tudom, hogy ő volt. Azt mondta, a szervezetnek világméretűvé kell válnia, és neked kell elsőként adománnyal támogatnod ezt a munkát. Még akkor is mereven bámultam rá, amikor a másik férfi lépett hozzám. Zsakarián úr, szólított meg. A nevem Thomas Nickel. Olyas valami történt velem tegnap éjjel, ami azt hiszem érdekelni fogja ön. A tálcámat az övé mellé tettem, és miközben megsóztam a tojásomat, Nickel úr elmesélte, hogy előző éjjel ő is üzenetet kapott az úrtól. Késő estig dolgozott a San Franciscohoz közeli Watsonville-ben működő nyomdájában, mivel a karácsony a hét közepére esett, megcsúszott a teendőivel. Hirtelen a Szent Szellem hangját hallotta, amint azt mondja. Ülj be az autódba, és menjen Los Angelesbe annak a csoportnak a szombat reggeli találkozójára, amin egyszer már részt vettél. Ránézett az órájára. Éjfél volt, amikor én a nappaliba mentem imádkozni. Emlékeztem vissza. Nickel vitába szállt a bensőjéből szóló sürgető hanggal. Watsonville közel 650 kilométerre volt Los Angelestől. Egész éjjel vezetnie kellene, hogy odaérjen. De a hang tovább folytatta. Legyél ott a találkozón. Üzenetet hagyott a Montevista keresztény iskolának, ahol tanárként dolgozott, és délnek vette az irányt. És most itt vagyok, összegezteni kell, hogy felajánljam önnek a nyomdámat és a szolgálatomat. Rose, Miner és Tommy is mereven hallgatták. A nyomdáját? Kérdezte Tommy. Hogy kiadhassunk egy magazint, mondtani kell. Nézzék, a Szent Szellem folyton azt mondta nekem. Ennek a szövetségnek a világ minden tájára el kell jutnia. Csak hogy ez sosem fog beindulni hang nélkül. Hang, ismételte Rose. Üzletemberek hangja. Az aznapi találkozón nem volt túl nagy a létszám. Mégis olyan vidáman telt, mint soha máskor. Mielőtt befejeztük volna, Thomas R. Nickelt jelöltük ki a teljes evangéliumi üzletemberek hangja névre keresztelt új magazinunk szerkesztőjének és kiadójának. Gondolj csak bele, mondtam Rose-nak, amikor éjszaka beestünk az ágyba. Tegnap ilyenkor még azt latolgattuk, hogyan oszlassuk fel a szövetséget. Ma pedig van egy magazinunk, és 1000 dollár tőkénk. Alig várom, hogy lássam, mit tesz az Úr legközelebb.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Igen, a megtérés az meg egy teljes fordulatot jelent, egy 180 fokos fordulatot. Ha ez nincs, akkor nem megtérésről igen. beszélünk.
Ugye ez egy régi szó, hogy megtérés, igen. de ma úgy is mondhatnánk, hogy visszafordulni.
Így van, mert ugye Istenhez fordul ilyenkor vissza az ember, a teremtőihez, akitől sajnos eleve távol születik az ember az eredendő bűn miatt, és erre csak a saját cselekedetei, ami általában Isten igével szemben vannak elkövetve, ezek még rátesznek, és egy ilyen folyamatos távolodás zajlik az ember életébe, egészen addig a pontig, amíg kvázi vissza nem fordul, és elkezd az Isten felé közeledni. És akkor, na ki volt ez a személy, aki így beszélt neked a Bibliáról, Istenről, hogy számodra lejött, hogy ez nem vallás, nem egy vallásos lány, hanem megéli, ahogy mondtad, tehát életmód szerűen követi Istent. A Biblia ugye úgy fogalmaz, hogy ezek a tanítványok, akik a mesterüket az életmódjukban is követik.
Most azon gondolkodom, hogy mi a legjobb megfogalmazás, mert te ismered a történet végét, de szerintem ebben a pillanatban ő egy küldött.
Aha.
Ő gyöngyösen született, gyöngyösen élt, és ez az iskola Budapesten volt. A barátnője, aki felhívta a figyelmet, szintén arról a környékről való, és ő így feljött Budapestre, és feljárt minden nap. És ugye csak hogy az isteni gondviselés, hogy Isten embereket használ, és talált egy embert ott, akit elküldött az én életembe, mert ő ezt átlátta. És ugye az érdekes, hogy én ugye szeptember 12-én 2004-ben megtértem, rá egy hétre megkeresztelkedtem, rá egy hétre betöltött a Szent Szellem otthon, elolvastam Ruf Tibornak egy cikkét, a Szent Szellemmel való betöltkezésről, és megint annyira rátapadtam erre a témára, annyira kíváncsivá tett, hogy érdekelt, hogy amikor lefeküdtem este az ágyamban, mindig csak azon gondolkodtam, hogy neked kell beszélni, ki kell nyitnod a szádat. Elkezdtem beszélni, és onnantól kezdve folyt ez az egész. Nagyon betöltött a Szent Szellem, és az elmémben az a viaskodás volt, hogy te hülye vagy, megőrültél? A másik, hogy ez mennyire jó, ez kell nekem, ebből még több kell. Ugye elkezdett az emberben a régi természet és az új természet ugye összeütközni, az ész és a spirituális része a szelleme az embernek. Elkezdett, hát eddig a szellemem le volt nyomva, szorítva. Igen. Szóval ez a személy egy küldött volt az életemben, és utána abba az irányba mentek tovább a dolgok, hogy nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat tanultam tőle, de miközben így beszélgettünk, kialakult köztünk egy barátság. egy vonzalom, és én elkezdtem azt érezni, hogy őt el tudnám képzelni egész életemre a társamként.
És már szerintem miután megtértél, és ahogy mondtad, hogy megkeresztelkedtél, alámerültél vízben, betöltekeztél Szent Szellemmel, vagyis keresztényé váltál, mert a Biblia alapján igazából csak egyféle kereszténység létezik, az az újjászületett kereszténység. Jézus erről beszél, hogy aki nem születik újjá víz és Szent Szellem által, az nem megy be Isten országába. Tehát akkor a nyitottság az benne is ezáltal jött létre, hogy látta rajtad is ezt a radikális változást.
Hát neki szerintem nehezebb volt, de nyilván erről ő tud mindig jól beszélni. De azért azt hozzá kell tennem, mielőtt még bármelyik hallgató félreérti. Nem az ő személye vonzott be. Nem egy lányt láttam benne, akiből a barátnőm lehet, vagy bármi. Hanem az a szellemi erő, ami az általa képviselt életmódban, a benne lévő Szent Szellemben, az igében volt, az vonzott be a kereszténységbe, és megtértem. És miután ez a pont megtörtént, azután kezdett el kialakulni egy inspiráció, hogy lehet, hogy lehetnénk egymásnak a társai egy életre. De ezt úgy képzeld el, hogy mivel ő végignézte a drogos énemet. Tehát most ez az iskola, és ez szerintem nagyon érdekes, nagyon-nagyon mókás vagy humoros, ez az iskola 2 éves. Ebből az első évben vagyok a drogos Sárosi Róbert, a másodikban vagyok a keresztény Sárosi Róbert. Szeptember az pont az év eleje, ugye? És nyáron még néhányszor találkoztunk, meg emlékszem, hogy a gyülekezethez is elkísértem. Na hát az egy nagyon plasztikus pillanat volt, amikor én nem mertem bemenni a híd gyülekezetébe, és megálltam ott az ajtóba, és ott az egy ilyen automatikusan csukódó kapu volt, és így becsapódott előttem. És abban a pillanatban éreztem, hogy ez így nem jó, hogy én kívül maradtam. Utólag megértettem, hogy kívül maradnak az ebek, de én nem akarok ebb lenni. De hogy nagyon rossz érzésem volt akkor, és akkor elhatároztam, hogy de be fogok menni, és meg fogok térni, mert tényleg ez az egyetlen esélyem. És ugye ő végignézte ezt, hogy honnan jövök, és hogyan alakul át az életem, de nyilván ez egy nagyon-nagyon friss dolog volt. Én belül tudtam, hogy ez egy végső döntés. Nyilván kívülről ezt meg kell, főleg egy ilyen döntésnél. Én egy fél év után kérdeztem meg egyáltalán a pásztort, hogy támogatja-e, aki abban a gyülekezetben, ugye Gyöngyösön van, hogy támogatja-e. És az egy nagyon nagy bizonság volt, hogy ő életében akkor látott engem először, és azt mondta, hogy Renit egész életében ismertem, téged most látlak először, nem tudom megmondani, hogy miért, de nagyon nagy békességem van. A jó érzésem van ezzel kapcsolatban, úgyhogy támogatom. Utólag elmondta, hogy ő se érti, hogy miért, mert hogy kvázi ez lehetett volna abban a pillanatban egy felelőtlen dolog is, hogy itt van egy drogos háttérből jött fél éve keresztény, nem tudunk róla semmit ember, és itt van egy értékes személy, akinek ő látta gyerekkorától az egész életének a kifejlődését, vagy kialakulását, és akkor erre azt mondja, hogy ő ezt támogatja. De hát ez ilyen. Tehát, hogy néha nem tudjuk ezt logikusan kikövetkeztetni. De azért, hogy minden úgymond a legnagyobb rendben legyen, és tényleg én nekem is legyen időm megszilárdulni az Úrban, ezért egy ilyen kivételes esemény következett, ezután egy 3,5 éves jegyességi periódus, ami nekünk néhány napnak tűnt.
Hát ez már kiment a divatból azért magunk között szólva, de abszolút bibliai kategória a jegyesség, mi is a názáreti Jézusnak a jegyesei vagyunk, mint mennyasszony, várjuk a vőlegényt, tehát abszolút igei dolog, és szerintem, hogy te is mondod, azért tűnt ilyen rövid időnek, mert tudtátok, hogy mi vár majd, mi a cél, és tiszteltétek is egymást. Meg azért, ugye a megtéréshez illő gyümölcsök megtermésének van egy ideje. Tehát annak is.
Abszolút. Ugye a Covid idő alatt feleségem elvégeztünk agrárképzést, nagyon érdekelt. Na megint egy olyan téma, ami teljesen kívül állt az addigi érdeklődésemen, de úgy vonzott, hogy jobban megértsem, hiszen mint budapesti városi ember voltam mindig is, nem nagyon értettem a Bibliában a mezőgazdasági képeket. És egy ilyen képzés alatt egyszerűen kinyíltak ezek, hogy ezek mit jelentenek. Uh-huh. Hát az a megtéréshez illő gyümölcs, és akkor megérted azt, hogy eleve néhány év még egy fa termővére fordul. Van olyan, tehát a tanulmányainkban volt olyan fa, ami 7-8-10 év is kell, mire az első gyümölcsöket meghozza. És még onnan is ugye van egy érési folyamat, amíg azok a gyümölcsök jobbak és jobbak és jobbak lesznek. És akkor megértettük, hogy a világnak sokkal lassabb a teremtett tempója, mint amiben a városban élünk, és hogy sokkal türelmesebben kell megvárni, mint ahogy a kapitalista világ próbálja a gyümölcsöket szüretelni, meg puffasztani a fákon, hogy gyorsan eredmény legyen. És igen, utána hát ugye 3,5 év után azért éreztük, hogy most már készen állunk arra, hogy kössük össze az életünket Isten és emberek előtt. Úgyhogy eldöntöttük, hogy akkor összeházasodunk. De ide azért beszúrnék egy olyan történetet, amivel ezt tényleg szeretném a hallgatókat bátorítani. Nyilván utánozni nem lehet most, ez az apró betűs rész, jó? Tehát, hogy utánozni nem lehet, amit mondok, de lehet Istennek ilyen gondviselése az ember életén. Ebben a pillanatban ugye mi, nekünk semmi pénzünk nincsen. A szüleinknek esélye nincsen, hogy támogassanak bennünket abban, hogy az esküvőnket kifizessék. Tehát, hogy nem álltak ők se úgy anyagilag. De annyira erősen éreztük, hogy az most már az isteni vezetés az életünkbe, hogy házasodjunk össze, és kezdődjön meg a közös életünk ilyen szempontból is. Mert a jegyesség ugye nekünk akkor ugye nem azt jelentette, hogy összeköltözünk, nem azt jelentette, hogy kézenfogva járkálunk, megcsókoljuk egymást, stb., hanem mondjuk azt, hogy olyan, mint egy fiú-lány barátság, hogyha ez létezik, tudom, hogy ez vitás kérdés, de akkor erre a rövid időszakra nekünk az életükbe ez létezett. És akkor ugye hogy házasodjunk össze. Két esküvőt szerveztünk, mert hogy a családtagjaim ellenségesek voltak akkor a gyülekezettel szemben, és egy valamit nem akartunk, hogy elrontsák az esküvőnket.
Botrány legyen. Ezért két esküvőt szerveztetek be, egyelőre egyre sem volt pénzetek az indulásban.
Igen, köszönöm szépen, hogy ezt így rávilágítottál. Egyre sem volt pénzünk, de tudtuk, hogy kettőt kell szerveznünk. És ezért szerveztünk egy polgárit itt Budapesten, és az egyházi Gyöngyösön. És a polgár is az volt, hogy étterem, nyilván egy szűkebb kör, a családtagjaink, meg a keresztény, a legjobb keresztény barátainkat hívtuk el. Gyöngyösen viszont addigra ugye a gyülekezetben nagyon sok barátra tettünk szert, és ugye mindig ilyenkor a nehéz, hogy ki maradjon a listán, ki nem maradjon a listán. Egy igen hosszú listával álltunk elő, hogy hát őket szeretnénk meghívni, nagyon szeretnénk, ha ők részesen lennénk ennek az eseménynek, ennek a fantasztikus eseménynek. Ugye bennem akkoriban kialakult az a látás az esküvőről, ami a Bibliában van, hogy igazából ez az a pillanat, amikor az egyház és Jézus végre, hogy mondjam, egyesülnek, találkoznak, és megszűnik ez a távolság. És ezért ezzel a látással mentem már akkor az esküvőre, hogy ennek tényleg ez egy profétikus esemény. Tehát ez nem csak annyi, hogy mi összekötjük az életünket, hanem ez előre vetíti, ami a történelemben meg fog törni. És lehet, hogy ez nagyon patetikusan hangzik, de ez volt az, ami engem nagyon mozgatott, hogy ez jó lesz, itt minden rendben lesz. És nagyon jó is volt, mindkét esküvő fantasztikus, jó hangulatban történt. Igazából azért imádkoztunk akkor, hogy ne legyen olyan, amire visszagondolnánk, hogy máshogy csinálnánk. Nem is nagyon van olyan, maximum olyan nüansznyi dolog, ami lényegtelen. De fél év eltelt, hogy összeházasodtunk, és egyszer hazamentem a munkából, és csak így ledöltem így az ágyra, és így gondolkodtam. René, ugye a feleségem valamit kint csinált a konyhába, és egyszer csak kikiabáltam neki: René, mi pénz nélkül mentünk el az esküvőre. És tényleg pénz nélkül mentünk el az esküvőre. Tehát szó szerint, tehát nem volt meg a pénzünk az esküvőre. Úgy voltam vele szerintem, mint Ábrahám, amikor Izsákot felvitt a hegyre, hogy majd Isten gondoskodik róla, és majd megoldja. És utólag megértettem, hogy igen, tehát ugye ez az, amikor a hitajándéka működik, hogy nem fogod föl, nem is gondolsz bele, nem is gondolod át, hogy ez rosszul, nagyon rosszul elsülhet. És képzeld el, hogy akkor az a két esküvőn az egyik barátomat behívtam a mosdóba, és nyitottuk ki a NASZ ajándékos borítékokat, és nem, hogy a két esküvőre összejött a pénz, hanem még a NASZ útra is.
De jó. Ez tényleg jó bizonyíték arról, hogy Isten gondviselő. Tehát ha valami az ő akaratában van, akkor a feltételeket is biztosítja.
Így van, így van. És azóta ez végigköveti az életemet.
És volt szerencsém egyébként részt venni mindkét esküvőn, és tényleg nagyon jól sikerültek, és ha jól emlékszem, már ott is volt valamilyen társas játék, amivel tudott játszani a lakodalom alatt a NASZ nép, ilyen kvízszerű játék. Talán ott már elindult akár a cégnek, vagy hát nem a cégnek, csak magának az üzletnek is a gondolata?
Hát olyannyira elindult, és ez megint az, amit másolni nem ajánlok, de hogyha valakinek így alakul, akkor viszont szeretném átadni, hogy a nyitottság meg legyen arra, hogy néha az ember, tehát hogy néha az élet, főleg, néha az élet, ha az ember az Úrban jár, akkor nem lehet logikusan összesakkozni benne a lépéseket. Néha vannak benne akkora váltások, hogy én ebbe az irányba gondolkodok, tervezek, azért, mert az én szűk nézőpontomból ez az, ami logikusnak és járhatónak tűnik.
Elérhetőnek
tűnik. És Isten behoz egy teljesen más irányt, vagy kinyit egy teljesen más ajtót, vagy kaput az életedbe, amire nem is gondoltál, hogy számodra lehetséges, hogy te képes vagy rá, és pontosan ebben az időszakban, amikor összeházasodtunk, akkor történt az, hogy én egy amerikai multinál dolgoztam, a fizetésem folyamatosan emelkedett, a főnököm kedvelt, még most is fizetésemelést akart adni, de én mégis bejelentettem, hogy én inkább szeretnék egy vállalkozást elindítani. Semmi előképzettségem nem volt. Nem jártam ilyen iskolába. Semmit nem értettem hozzá. Akkoriban forgott velem a világ, mert nem tudtam összetenni ezeket a kifejezéseket, hogy akkor áfa, társasági adó, EBITDA, LAB, stb. Semmit nem értettem ezekből. Mégis megint az történt az életemben, hogy jött valami új téma, amire valahogy így rákapcsolódott, most nem tudom máshogy mondani, olyan szellemem, és ez elkezdett húzni. Nem értettem, hogy ez hova vezet, nem értettem, hogy ennek mik lesznek a következő lépései, csak volt egy ilyen húzás, és engedtem annak a húzásnak. Úgyhogy friss házasként a totál biztos amerikai múlt is háttérből beléptem a totál bizonytalan vállalkozásos létbe, és nyilván ez innentől egy hosszú, nehéz, érzelmi hullámvasutas menetelés volt. Hibát hibára halmoztam, nem tudtam, hogy mit, hogy kell csinálni. Szerencsére jó emberek voltak körülöttem, akiket meg tudtam kérdezni, de akkor se egyszerű egy ilyet beindítani. És próbálkoztam mindennel, akkoriban ugye még nem az informatikai vonal volt meg, hanem leginkább ilyen grafika, animációk, ilyen jellegű munkákat vállaltunk, és ezen kezdtem el megtanulni ezt, hogy kell csinálni.
Hát akkor azt azért megerősíthetjük, hogy a Szent Szellemnek a vezetése volt ez is, mint ahogy az elhívásodban benne volt a házasság kötésedbe is, és erre nyitottnak kell lenni.
Erre nyitottnak mondtad. Kell lenni, és ez néha tényleg az ésszel szembe megy. Tehát ez nem volt egy logikus, megfontoltnak tűnő gondolat, és ezekről általában nem abban a pillanatban derül ki. Előre nem tudod. Kicsit olyan, mint ködben tájékozódni.
De az embernek egy belső meggyőződése
van. Van egy belső iránytűd.
Igen.
De az iránytű sosem mutatja meg, hogy milyen tereptárgyak lesznek. csak az irányt mutatja meg.
Még a távolságot se.
Még a távolságot sem mutatja meg, ez így van. Tehát, hogy ez nem GPS, ez egy iránytű. Tehát, hogy beállsz az irányba, elkezdesz, elkezdesz menni, és mindig nézed ezt az iránytűt, hogy még mindig jó irányba mész el, hanem akkor korrigálsz, és a többi. De utólag azt mondom, hogy egy nagyon jó döntés volt az életemben. Átmentem ezen a nehéz időszakon az elején, ma munkát tudok adni több embernek, és azt gondolom, hogy egy olyan tudásra tettem szert, ami még az én életemben is biztos vagyok benne, hogy még nagyon hasznos lesz, és azt is tudom, hogy egy olyan most ebből az irányból pénzügyi képzettséget és olyan hátteret tudok az én gyermekeimnek átadni, meg hiszem, hogy az unokáimnak is, ami őket egy sokkal jobb helyzetből indítja. És ezen sokat gondolkodtam, hogy miért van az, hogy ma inkább az a divat, hogy a gyerekek nem követik legtöbbször a szülőknek a foglalkozását. Nem követik azt az irányt. Állandóan újrakezdünk. De az állandó újrakezdésnek az az eredménye, hogy ha mindig visszamegyünk a rajtvonalra, akkor nem tudunk olyan messzire jutni. Ha megnézzük azokat a családokat, akik igazán sikeresek, a legtöbbször sok generáción keresztül halmozták a tudást, és ezért egy olyan kincs épült ki a családban most a tudás, amit pénzre tudtak váltani, ami ugye egy elég magas szintre elvitte őket. Nyilván nem tudom, hogy a gyermekeim milyen irányba fognak menni, de egy biztos, hogy már csak ez az alap, ami nekem nem volt meg, mert nem volt a családunknak vagyona, meg az a kicsi is volt, azt megette a vállás és ezek a dolgok, és teljesen nulláról újra kellett kezdeni. De ezt nem én csináltam. A legtöbb dolgot az, hogy egyáltalán abból a szegényes állapotból arra át tudtam menni, hogy tényleg gyerekeket tudunk nevelni, jó körülmények között tudjuk őket nevelni, embereknek munkát tudok adni, és mi most nem azon gondolkodunk, hogy elküldünk embert, hanem most azon gondolkodunk, hogy fölveszünk még embert, mert van olyan pozíció, ami megnyílt, és szükségünk van segítségre. Ez egy nagyon jó dolog, de ezt nem én csináltam az életemben. Én csak tényleg próbáltam mindig megtenni azt a következő lépést, amit úgy éreztem, hogy Isten inspirál arra, hogy tegyem meg.
Jó, hogy erről az alapról beszélsz, mert egyrészt amiket mondasz, hogy egy üzleti vagy a pénzügyi látásról is fontos egy alap, egy üzleti kultúráról is fontos. A legfontosabb azt gondolom mégis az, hogy van egy szellemi alap a családotokban, és hogy már ez egy több generációs keresztény család lehet, és ez az alap, amire ők tudnak építeni elsősorban, mert ez nem csak szellemi, hanem egy erre épülő erkölcsi alapot is tud nekik adni, és aztán bármit is választanak, bármilyen területet, akkor az a belső iránytű, ami ha az ember újjászületik valóságosan, az tud működni, pontosan is tudja őket vezetni, és azt gondolom, hogy abban a korszakban, amiben élünk, még inkább fontos és felértékelődik.
Ugyanazt akartam kiemelni, hogy egyszerűen az látszik, hogy 10 évvel ezelőtt könnyebb volt eligazodni, mint ma. Tehát, hogyha csak az lenne, és néha lefuttatom ezt a tesztet a fejembe, hogy hogyan döntenék most, ha nem lenne ott a Szent Szellem. Hogy mennyire nem tudnék dönteni. Hogy mennyire beraknának az algoritmusok egy buborékba. És az lenne a koordinátorrendszer, amiben dönteni tudnék. És így, ahogy szerintem az eddigi beszélgetésünkből is látszik, így meg tud érezni az ember élet, meg tud érkezni az ember életébe az a irracionális elem, vagy az a váratlan, az a kiszámíthatatlan, kilogikázhatatlan döntés az adott helyzetben, ami néha nagyon-nagyon kicsirés, de át tudsz ott menni, és ki tudsz jönni az adott helyzetbe.
Hát ez a hitnek a cselekedetei, ami igazából olyan minden esetben, hogy az ember nem tud rá felkészülni, nem tud rá előre tervezni, sőt, arra kell felkészülni, hogy ez biztos, hogy a komfortzónájából kiveszi az embert, és egy nagy áttörést, viszont mindenképpen meg kell, hogy előzzön egy ilyen hitbeli kilépés.
Igen.
Mert ehhez kell engedelmesség, tehát az Isten szellemének engedelmeskedni is kell, mert azok az Isten fiaiket Isten szelleme vezet, de vezetett emberré is tudni kell válni. Nem elég az, hogy az ember hallja az Istennek a szavát, vagy érzi, ahogy mondtad te is, azt az intuitív belső képességét, hogy beindulni és működni, hogy mit kell csinálni, azt bátran és hittel meg is kell tenni.
És ez nagyon fontos, hogy nem szabad elkezdeni ezt analizálni. Nem szabad, mert akkor ha elkezded racionalizálni, akkor elveszted. Akkor ez így elillan. Mert akkor fel tudsz sorakoztatni rengeteg mindent ezzel szemben. Hogy ezt miért nem kéne megcsinálni, és ott azonnal leblokkolsz, és nem teszed meg bátran. És ilyenkor semmi más nem tudsz csinálni, csak azt, hogy engeded, hogy ez a csörlő húzzon, vonjon ez az erő, és elkezded csinálni, és szerintem ez akkor működik jól, vagy legalábbis én bennem ez alakult ki, mert hát az elején azért én is az volt, hogy elkezdtem ezt szétszálazni, hogy ez jó, nem jó, stb., és akkor leblokkol az ember. Most már azért azt csinálom inkább, hogy kellő lazassággal, humorral, kíváncsisággal, és néha, mint egy külső szemlélő az életemben, nézem saját magamat, ahogy követem ezt a vezetést. Nyilván sok év után is az ember van, hogy nem tud erre úgy ráhangolódni, elszalaszt lehetőségeket, de azért finomodik ez a dolog, és ha elszalasztasz is lehetőségeket, az mindig kiváló alkalom arra, hogy megnézd, hogy miért, és azt kikapcsold. Hogy ezt most miért nem tudtam jól csinálni, ezt most miért nem találtam el, ezt most miért kormányoztam bele ebbe az életemet, ebbe a helyzetbe. És aztán utána jönnek olyan élethelyzetek is, ami évtizedek óta is csak gondolkozz róla, hogy vajon Isten akarata volt, vagy nem volt Isten akarata, és egyszer csak megérted, hogy miért kellett annak megtörténnie. Mert hogy nem tudod így összerakni. De nálunk is volt olyan, hogy belementünk mondjuk még a legelején egy ingatlan vásárlásba hitelbe. És mind a mai napig nem tudom, hogy az jó döntés volt, nem jó döntés volt. Nyilván akkoriban nehezen jutottunk pénzhez, a bank türelmesebb volt, mint egy főbérlő, tehát már lehet, hogy egy főbérlő már rég kirakott minket, a bank meg ugye várt 90 napos dolgokat is. De Istenhez kiáltottunk, és abból is úgy jöttünk ki, hogy a végén, ugye amikor volt a nagy válság ugye 2008-ban, hirtelen megjelent több vevő, és egyszerűen elkezdtek egymásra licitálni, felnyomták az árat, eladtuk az ingatlant, kifizettük a hitelt, pont szerencsénk volt, az a bank kiment Magyarországról, ezért elengedte a hitelnek több mint 50%-át, még egy autót is tudtunk venni belőle. Tehát, hogy egyszerűen, amikor az ember életén ott van a kegyelem, és tényleg az a legfőbb vágyad az életedben, hogy Isten tud szolgálni, akkor ezek mind megoldódnak. Akkor maximum ezek olyanná válnak, mint amikor az ember beül a szellemvasútba, és akkor olyan rémisztőnek tűnik előre, de akkor felkapcsolod a lámpát, és látod, hogy igazából azok ilyen tákolmányok, de hogy meg vannak világítva abban a pillanatban, olyan hirtelen jönnek, akkor úgy megijedsz tőlük. De amikor rákapcsolod a lámpát, és ugye most a lámpa értsd, hogy a Biblia fényében, a hitnek a fényében, hirtelen már nem lesznek ezek a helyzetek se olyan ijesztőek, hanem tudod azt, hogy egyszerűen van egy olyan személy az életedben, aki ki fog menteni, mert hogyha én apaként, és ezt nagyon szeretem abba, hogy apa vagyok, hogy annyi mindent megértek, amit enélkül nem értenék meg, ha nem lennének gyermekeim, akkor ezt nem tudnám átélni, nem fedezném fel a személyiségembe ezeket a mélységeket, pillanatokat, érzéseket, momentumokat, amik megtörténnek akkor, amikor a gyermeked kér valamit, vagy egy olyan helyzetbe kormányozta magát egy bölcstelen döntéssel, amiből ő maga nem tud kijönni. De mit csinálunk? Mi, földi apák, akikről ugye a Biblia is azt mondja, hogy egyszerűen nem vagyunk tökéletesek. Segítünk nekik. És ha mi ezt megcsináljuk, akkor akkor a teljes bizonyossággal rábízhatjuk magunkat Istenre, kételkedés nélkül. Hogy ha még ilyen gyermeteg rossz döntéseket is hozunk az életbe, hogy felveszünk 110%-nyi hitelt, mert ugye akkoriban ez volt a divat, abból is ki lehet jönni. És akik még esetleg nem jöttek ki, ez el fog jönni ez a pillanat. Csak bízni kell, és nem szabad rá megharagudni. Nem ő a hibás. Ő segíteni fog.
Hát Robi, köszi, hogy ezeket elmondtad, mert egyrészt számomra ugyanazt a hitelességet elevenítetted meg, mint amiről te is beszéltél, hogy egy személy elkezdett a hitről, a Bibliáról, Jézusról beszélni, és úgy beszélt a feleséged, a későbbi feleséged, hogy érezted, hogy ez valódi, ez igazi, ez életmód. Tehát te is úgy beszéltél arról, hogy tértél meg, hogy kezdtél el, hogy találkoztál a feleségeddel, hogy kezdtél el az üzleti életben mozgolódni, növekedni, fejlődni, hogy látszik benne ebből, hogy ezt te megélted emögött az Istennek a támogatását, és hogy ennek az alapja, az életedben lévő sikereknek az alapja az, hogy ismered az élő Istent, elfogadod azt, hogy az ő beszéde, a Szentírás az tőle származik, arra alapozod az életed, és az Isten szellemének, a vezetésének megpróbálsz engedelmeskedni, és ennek megvannak a jól látható, nyilvánvaló gyümölcsei. Nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad.
És még egy gondolatot megengedsz. Azoknak, akik még ezt nem élik át, a mai nap történt meg két kollégámmal, de szerintem nagyon plasztikusan érzékelteti, tehát hogy a Biblia az ember előtt feltárja azt a drámát, ami az emberi életben van. Két kollégám elindult egy külföldi kiállításra a cégből, de az egyik nem figyelt arra, hogy Angliában most már útlevél kell.
Mert
az EU-ból kiléptek.
Brexit.
Az egyik srácnak ugye volt útlevele, mert ő egy külföldi állampolgár, tehát ő csak úgy utazhat. A másik ugye megjelent rutinból a személyével, és nem engedték fel a gépre. És ebből amiért mondom, hogy ez plasztikus, az, hogy igazából az, hogy megtérjünk, az az útlevelünk, amely be Istennek az országába, és ha nem térünk meg, mindegy, hogy mit gondolunk, ez a törvényszerűség ennek a dolognak. Ha megvan az útleveled, beléphetsz, ha olyan az életed, beléphetsz Istennek a jelenlétébe, ha nem, akkor kívül maradsz. És ez nagyon fontos ezt megérteni, hogy ki kell váltanunk a mennyei útlevelet, és ezt a megtéréssel lehet, és azzal, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus vér általi engesztelő áldozatát, és elismerjük, hogy mi bűnös emberek vagyunk, és azt, hogy nekünk Istenre van szükségünk, mert mi magunktól nem tudunk oda bemenni, mi magunknak nem tudunk útlevelet kiállítani. Ez csak a mennybe állítják ki. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Most ma még fontosabb, mint korábban, mert ma nem lehet tudni, hogy egy személy számára a történelem mikor ér véget.
De azt viszont érezni, hogy nem sokára mindenki számára ez a mostani korszak véget fog érni. Jó, hogy elmondtad röviden az evangéliumot is, mert ez az evangéliumnak a summája, hogy valaki egy engesztelő áldozatot bemutatott értünk, mégpedig az a személy, akinél senki nem szeret jobban, a Teremtőnk, aki az ő saját fiát odaadta értünk, és meg van írva, hogy aki benne hisz, az nem vészel, nem hal meg, nem lesz az élete céltalan és egy csőd, hanem megmenekül, megszabadul. Régi ez szóval üdvözül, de ebbe sokkal több minden van benne. Ez nem csak túlélést jelent, hanem igazi beteljesedést. És ez a kereszténységnek a lényege, hogy ebbe hívott el bennünket Isten, adott kegyelmet, és most még tart ez a kegyelmi időszak, ez a kegyelmi korszak. Ezért tudtál te is, meg én is megtérni, meg ezért van még minden ember számára az az ajtó, ami egyszer becsukódott előtted, igazából nyitva. Most még be lehet menni azon a szűk kapun, És erre bátorítunk mindenkit, aki még ezt nem tette meg, hogy fogadja el az Istennek a hívását, mert ő hív mindenkit. Ő szeret mindenkit, ennek a bizonyítéka az, amit tett, értünk, hogy Jézus Krisztust odaadta, de erre válaszolni kell. Meg kell tenni azt a bizonyos hitbeli lépést, hogy engedelmességből az ember elfogadja a kegyelmét.
Isten hív minket, de megtérni csak mi tudunk.
Így van. Amen. Köszönöm szépen, Robert, hogy itt voltál. Kívánom az Isten gazdag áldását az életedre, a családodra, feleségedre, gyermekeidre, és azt is kívánom, hogy a továbbiakban is Istennek a vezetését találd meg, engedelmeskedjél neki, és ebből fakadóan még jobban szabaduljon föl Isten kegyelme az életednek minden területén. Legyél nagyon áldott.
Köszönöm szépen.
Elbúcsúzunk most a nézőktől, hallgatóktól, a Szabadság rabjainak hallhattátok az adását. A korábbi, régebbi felvételeinket megtaláljátok a YouTube-on, illetve a Hitrádiónak az archívumába is kereshetitek. Jelentkezünk hamarosan új adással. Üdvözlünk mindenkit, viszontlátásra, viszonthallásra.
Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása.